mai csendes napunknak a témája az a Teher, próba és öröm a házasságban címet viseli. Körülnézve azt úgy látom, hogy hát nem az ifjú házasokkal vagyunk most tele, tehát nem kell hosszan beszélni arról, hogy ez a cím mit akar. Talán már mindenki tapasztalhatta ezt az életébe, és nagyon remélem, hogy nem csak a teherről és a próbákról, hanem valóban az örömökről is be tudunk majd számolni, és hogy ez a mai nap segít minket abba, hogy eljussunk odáig, hogy a házasság örömeit is elővegyük, hiszen nagyon sokszor csak a terhekről és a próbákról beszélünk a hétköznapi életünkben is. Már-már szokásos ez a csendes nap, amit most szeretnénk megtartani. Mi is úgy gondoljuk, hogy azokról a fontos témákról, amikről beszélnünk kell, azoknak szenteljünk egy napot, szenteljünk egy egész csendes napot, Isten előtt megállva, és mivel a házasság az egy nagyon fontos kérdés, az egyik legfontosabb kérdés az életünkben, a három nagy területet, hogyha vesszük a munka, a házasság és a gyermeknevelés, tehát az egyik központi kérdés az életünkben nagyon hosszan tart, ezért is gondoltuk azt, hogy majd egész napot ennek fogunk szentelni. Nem tudom, hogy mindenki kapott egy programot, hogy ma körülbelül miről lesz szó, vagy csak nekem van ilyen programom, nem? Jó, akkor röviden szeretném ismertetni, hogy miről lesz ma szó. Először Szepesi László beosztott lelkész fog egy áhítatot tartani nekünk. Utána lesz egy ének. Az ének után Komjáti Karcsi kedves barátunk, a Biblia Házasság Gondozó Szolgálatnak a tagja fogja megtartani az előadását a Teher, próba és öröm a házasságban címmel. Az ének után ő közvetlenül majd elmondja ezt. Utána a évek óta, most már Magyarországon 6. éve létezik egy házasság hete rendezvénysorozat, és ennek a házasság hete sorozatnak a Várnagy Andrea és Farkas László az úgynevezett arca. Minden évben kiválasztanak egy házaspárt, aki népszerűsíti a házasságot, és elmondják azt, hogy milyen örömök és milyen nehézségek vannak a házasságban, de hogy miért érdemes házasságban élni. És ez most nagy öröm számunkra, hogy a 6. évben éppen egy református házaspár, egy hívő házaspár lehet a házasság arca. Őket várjuk ide majd nagy szeretettel. Ezután lesz egy ebédszünet, és az ebédszünet után visszajövünk, akkor a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat át fog adni egy oklevelet, amiről majd akkor beszélek, hogy ezt kik kapják és miért kaphatják, és nagyon reméljük, hogy kedvet tudunk csinálni ahhoz, hogy mások is szerezzenek egy ilyen oklevelet. Utána jön Pánheri Feri bácsinak az előadása, egy verset fogunk még hallani, és 1:45-től egy fórumon meg tudjuk beszélni az itt elhangzottakat, tehát kérek mindenkit, hogy maradjon a végig, hogyha kérdése van, írja föl nyugodtan, lesz rá mód és lehetőség, hogy feltegye kisebb, nagyobb körbe, megpróbáljuk kis csoportokba megbeszélni a felmerült kérdéseket. Tehát ez és 3:45-kor befejezzük a mai alkalmunkat, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki itt tud maradni végig. Úgy terveztük és úgy szerveztük, hogy az összes előadás, az összes résztvevő érdekes dolgokat fog mondani, és tényleg nagyon szépen kérek mindenkit, aki erre szánt ezt a napot, hogy próbáljon a végig itt maradni, megéri. Lassan eljött az az idő, hogy akkor átadnám a szót Szepesi Lászlónak, a beosztott lelkészünknek, és akkor ő elkezdeni a mai alkalmunkat.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Az áhítatunkat kezdjük meg egy énekkel, amelyet a Csillag Csillag című helyi énekes könyvből keresünk, akiknek esetleg még nincsen a bejáratnál, vagy itt oldalt is akár lehet venni. A 651-es számú éneket keressük ki. Ki az Úrban bízott, nem csalódott még. Ezzel dicsétsük Urunkat. csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elkészítetted számunkra ezt a mai napot. Köszönjük, Urunk, hogy megőriztél bennünket az ide felővezete úton, és köszönjük, Urunk, hogy ezt a mai napot mindenben véve elkészítetted. Köszönjük, Urunk, hogy az életünkbe jöttél. Köszönjük, Urunk, hogy formálni akarsz bennünket a te szavad által. Kérünk, Urunk, hogy ez a mai nap is valóban ilyen formálás napja legyen. És kérünk, Urunk, hogy te hozzád kerüljünk közelebb, és a te akaratodat értsük meg jobban a mi házasságunkkal kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy igéden keresztül szólni kívánsz hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy ígéreted szerint a jelenléteddel áldj meg bennünket. Amen. Istennek igéjét János evangéliumának második fejezetéből olvasom, nagyon jól ismert történetet, a kánai mennyegző történetét. A János evangélium a második fejezetének első 11 versét. És harmadnapon mennyegző volt a galilai Kánában, és ott volt a Jézus anyja is. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, amelyek közül egybe-egybe 2-3 métréta fért. Mondta pedig Jézus, töltsétek meg a vödröket vízzel, és megtöltöttéket azokat színig. És mondanékik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megizlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta, hogy honnét volt, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a násznagy a vőlegényt, és mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Jézus első csodájának történetét nagyon jól ismerjük, úgy gondolom. A mai ájtatunkon azt szeretném, hogyha egy kicsikét annak az ifjú párnak a szemszögéből néznénk meg ezt a történetet, akiknek az esküvőjén, mennyegzőjén történt igazából ez az első csoda. Ugyanis, ha egy bizonyos szemszögből nézzük, ez a történet arról is szól, hogy Jézus Krisztus hogyan jelent meg ennek a fiatal párnak az életében. Röviden néhány gondolatot szeretnék csak elmondani. Az első dolog, amire az igény felhívja a figyelmet, hogy az Úr Jézus, amikor ez az ifjú pár meghívta őt a mennyegzőre, elfogadta ezt a meghívást. Ez olyan átlagos dolognak tűnik. Hát miért ne fogadta volna el? Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy Jézus Krisztus hova ment el? Tehát elment a paráznanőkhöz, elment a vámszedőkhöz, sok olyan dolgot tett, amelyen mások megbotránkoztak, akkor nem mehetünk csak úgy el amellett a tény mellett, hogy elfogadta a meghívást egy esküvőre. A korában nagyon sok rabbi és nagyon sok erkölcs prédikátor egyenesen tiltakozott a mennyegző ellen. Hát hisz ott lerészegednek az emberek. Mit művelnek azok ott a mennyegzőn? Csodálatos látni azt, hogy Jézus Krisztus nem volt ilyen erkölcs prédikátor. Ő ott akart lenni ennek az ifjú párnak az első ünnepségén. Ő örült az ő házasságuknak, és együtt akart velük ünnepelni. Isten teremtette a házasságot is, és pont emiatt örül, amikor egy férfi és egy nő ő neki és egymásnak örök fogadalmat tesznek, és az ő segítségét kérjük ennek a fogadalomnak a betartásához. Urunk ott akart lenni életük első boldog ünnepségén, ott akart lenni házasságuk kezdetén, és a folytatásban is. Különösen akkor, amikor nehézségek jönnek. Mert hát valljuk be őszintén, hogy próbatételek és nehézségek mindig jönnek, még a házasságban is. és ez az ifjú pár ezt nagyon hamar megtapasztalta. Ugyanis a lakodalmukon elfogyott a bor. Nem tudom, hogy mi történt a lakodalmukon, de hogyha beleképzelek, hogy az én lakodalmamon ez történne, hát az valami rémálomba illő jelenet. Hát képzeljük el, a vendégeknek elfogy az italuk. Ez nem pusztán egy kellemetlen dolog, hanem egy olyan, ami rányomhatja a bélyegét az egész esküvőre. Az egész örömünnepség, az egész boldogság átmehet szégyenbe. És valóban nem egy olyan szégyen, amit az emberek egyhamar elfelejtenek. Ezután mi lennénk azok az emberek, akik csak úgy emlékeznének, hogy emlékszel az ő házasságukra? Az ő lakodalmukon fogyott el a bor. Sajnos ez egy olyan helyzet volt, ami életfogytig tartó szégyenbe taszíthatta volna ezt az ifjú párt. Különösen a vőlegény jó híre forgott kockán, hiszen az ő feladata volt a vendégekről való gondoskodás. Érdekes azon elgondolkoznunk, hogy Jézus hagyta, hogy ez megtörténjen. Isten nem akadályozta meg, hogy elfogjon a bor, pedig megtehette volna, hanem hagyta, hogy megtörténjen mindez. Hagyja, hogy megmutatkozzék a hiány, hagyja, hogy nyilvánvalóvá legyen a helyzet, hogy elfogyott a bor. Isten nagyon sok mindent hagy a mi életünkben, a házasságunkban is, hogy megmutatkozzék. Olyan dolgok, amelyeket mi legszívesebben eltakarnánk, és a legszívesebben azt mondanánk, hogy de jó lenne, ha nem történt volna meg. Isten hagyja, hogy nyilvánvalóvá legyenek a hiányosságok, hagyja, hogy nehézségek, kísértésekbe kerüljünk, és hagyja, hogy bűnöket kövessünk el. Azért, hogy egyértelmű legyen a mi életünkben is minden hiány. És hogy valóban ez nem egy felszín alatti dolog volt, azaz nem csak egy-két ember tudott róla, hogy elfogyott a bor, az abból is nyilvánvaló lesz, hogy Mária is tudomást szerez róla. Mária nem volt a főszervezők között. Mégis tudta, hogy elfogyott a bor. És Mária mit tett? Szólt a mi urunknak, hogy közbeléphetne. Szólhatna egy-két szót a vendégsereg előtt, hogy az ifjú párt ne érje akkora szégyen, és nehogy valami botrány legyen. Mária nagyon jól ismerte a fiát, jól tudta, hogy mennyire képes lecsendesíteni az embereket. Én úgy hiszem, azért szólt neki, hogy szóljon néhány szót az ifjú pár érdekében. Itt egy kicsikét álljunk meg, és gondoljunk bele, hogy mennyire hálásak lehettek ez az ifjú pár Máriáért. És gondoljuk végig, hogy mi is milyen hálával tartozunk Istennek azokért a rokonokért, barátokért vagy testvérekért, akiknek ennyire gondja van ránk. Akik figyelik a mi életünket, látják a bajt, ami fenyeget bennünket, és ahelyett, hogy nagy dobra vernék, ahelyett, hogy ezen csámcsognának, inkább segíteni akarnak bennünket. És még nagyobb hálát adhatunk azokért, az ismerősökért, akik segítségért Istenhez fordulnak. Ugyanis a lehető legjobb személyhez fordulnak, aki valóban tud segíteni rajtunk. Folytatva egy kicsikét a történet gondolatmenetét, azt is vegyük észre, hogy Jézus nem hallgatta meg Máriát, nem azonnal cselekedett. Ugyanis Jézus mindig a maga idejében cselekszik. Ez nagyon sokszor fájdalmas nekünk. Mi legszívesebben a bajok közepette azonnal azt mondanánk, hogy most, rögtön, segítsél meg, Uram! De Jézus mindig a maga idejében cselekszik. Nem azért késik, mert nem akar segíteni. Nem azért nem cselekszik, mert nem törődne az ifjú párral, és nem lenne fontos számára, hogy mi történik velük. Azért nem cselekszik, mert ő tudja a megfelelő időt, amikor tenni kell valamit. Ő ismeri az alkalmas időt, a megfelelő pillanatot, amikor közbe kell lépnie. És ezt meg is teszi. Segít az ifjú páron. Nem is akárhogyan. Pótolja a pótolhatatlant. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe. Egy egész vendégseregnek, majdhogy nem több mint 100 embernek, Italt kell beszerezni, bort kell beszerezni. Hát ez szervezésügyileg ez mehetetlen. Nem voltak akkoriban még Tesco-k, meg hipermarketek, hogy elmenjenek és azonnal vásároljanak. Lehetetlenség volt emberileg nézve szerezni bort. Mégis Jézus csodát tesz. Pótolja azt, ami elfogyott. És lássuk meg emögött, a tette mögött magát Istent. Mit árul el Jézus ezen tette Istenről? Azt árulja el, hogy Isten gondoskodik rólunk. Arról beszél, hogy reménységgel lehetünk, akiknek elfogy az életében sok minden, hogy nem kell újból és újból erőlködnünk pótolni a pótolhatatlant, hanem Istenhez fordulhatunk. Mert ami az ember számára lehetetlen, amit az ember nem tud pótolni, Isten azt képes megtenni. És egy kicsit vonatkoztassunk el, testvéreim, itt a mennyegzőről. Hányan indultak el úgy az élet útján bizakodva, jókedvűen, erejükre és tehetségükre támaszkodva, hogy mindez elég, majd én boldogulok magam. És ezek után rá kellett ébredniük, hogy mindez kevés. Nincs tartalék, fogyóban van az, ami segítene nekünk. Hány házaspár indult el a közös útjukon különféle álmokkal, örökké tartónak itt szerelemmel, és egyszer csak azzal kell szembesülniük, hogy elfogyott az öröm, elfogyott a szeretet, kiábrándulnak egymásból, és boldogtalanul élnek egymás mellett. Elfogy a szeretet, a türelem, az egymásra figyelés, a bátorító szavak, a boldog együttlét, és helyette jönnek a veszekedések, a figyelmetlenség, a saját bajaima való törődés, az önmagamra figyelés, a sértegetések, és még sok minden más. És amikor ezek elfogynak, amikor az ember belátja, hogy önerőből ez nem megy, Isten közbelép. Jézus csodát tud tenni. Hirdeti, hogy ő biztosítani akarja annak a feltételeit, hogy egy házasság a terhek, próbatételek és a bűnök közepette is örömteli, boldogsággal teli és maradandó legyen. Ennek a feltételeit csak ő tudja biztosítani. Milyen szomorúak azok a házasságok, amelyekben nincs jelen Jézus, és ezért nincs, aki az üres poharat megtöltse. Kiüresedik a közös együttlét, a beszélgetés, és erőhiányában mindenki szabadulni akar a saját terheitől, ahelyett, hogy közösen hordoznák azt. Jézus azonban azért jött, hogy pótolja a pótolhatatlant, hogy megtegye, ami az ember számára lehetetlen. Ő benne bízhatunk, és ő hozzáfordulhatunk a legnagyobb baj közepette is, mert ő tud, és ő akar segíteni rajtunk. Ő nem csak a vizet tudja megváltoztatni, hanem bennünket, a mi szívünket, a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket. Minket, magunkat tud átformálni. És végezetül pedig lássuk meg azt a csodát, hogy amikor Jézus megjelenik egy házasságban, akkor azt mások is észreveszik, és valami többről szól az a házasság. Ott valami jobb jelenik meg a megszokotthoz képest. Ahogyan a bor is, amit Jézus elkészített, jobb volt a korábbinál. És ezt néhányan észre is veszik. Mert Isten, amikor egy házasságba közbelép, akkor nem marad meg annál, hogy csak a házas felek legyenek boldogok. Azon a házasságon keresztül maga mutatkozik meg. Isten lehetőséget ad nekünk arra, hogy ő rá mutassunk a mi házasságunkkal is. A történetben a nász nagy nem tudott Jézus csodájáról, és a vőlegény dicsérte meg. De János evangélista azonnal hozzátette a következő versben, hogy Jézus ezáltal a csodája által megmutatta a saját dicsőségét. Amikor egy házasságban Jézus cselekszik, és pótolja az elfogyott szeretetet, figyelmet, erőt, akkor ne azt mondjuk, hogy magamtól vagyok én jobb, és mi dolgozunk ketten a párommal azon, hogy a házasságunk jobb lesz, hanem ismerjük el, hogy Isten cselekedett a mi életünkbe. Ő volt, aki kipótolta azt, ami hiányzik belőlünk. Nekünk kell elismernünk ezt, hogy nem a magamé, amit látsz. Ez a bor nem tőlem van. Úgy kaptam az én megváltomtól. És lássuk meg a csodálatos lehetőséget, hogy Isten megadja nekünk ezt a fantasztikus módot, hogy őróla beszéljünk a házasságunkon keresztül is. Hogy ő rámutassunk. Látod, hogy esetleg én tudom szeretni a páromat, türelmes tudok vele lenni? Lásd meg azt, hogy Istentől kaptam. Hogy az ő dicsősége jelenjék meg, ne pedig a sajátunk. Hogy mások is megtalálhassák őt, hogy mások is elkezdjenek ő benne bízni, és mások is bátran őhozzá merjenek fordulni terheikkel és próbáikkal. Jézus első csodája, úgy gondolom, meghatározta ennek az ifjú párnak az első napjait, de úgy gondolom, hogy az egész életüket is. Isten a mi házasságunkon keresztül is munkálkodni akar. Velünk akar élni, megmutatja a hiányosságainkat, de pótolja is azokat. Ő meg tudja magát mutatni a mi kapcsolatunkon, a mi szerelmünkön, a mi házasságunkon keresztül. Kívánom, hogy adja meg az Úr, hogy a mi életünkben is valóság legyen mindez. Amen. Imádságban csendesedjünk el. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy teljes életünkben velünk vagy. Köszönjük, Urunk, hogy a házasságunkat is rád bízhatjuk, és nem kell takargatnunk a szégyen, nem kell takargatnunk a bűneinket, hibáinkat, amelyeket elkövetünk, amelyel megbántjuk a párunkat, akár vagy másokat is. Hanem, Urunk, eléd bátran hozhatjuk hiányosságunkat, bátran hozhatjuk, Urunk, bűneinket, és mondhatjuk azt, hogy Urunk, mi nem tudunk többet tenni. És köszönjük, Urunk, hogy Te közbelépsz. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz bennünket egyedül. Köszönjük, Urunk, hogy Te a házasságunkban is munkálkodsz. Hálát adunk, Urunk, hogy a Golgotai keresztnek a mi házasságunkra nézve is van következménye. Kérünk, Urunkat, hogy valóban egyedül benned bízzunk, Te rád építsük a házasságunkat, Te legyél a szilárd szikra, amely az alapot képezi. És kérünk, hogy jelentsd ki magadat a mi házasságainkon keresztül másoknak, hogy a Te dicsőséged látszik meg. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen csodálatosan cselekszel. Köszönjük, Urunk, hogy ebben reménykedhetünk, hogy benned bízhatunk. Legyen érte áldott a Te neved örökkön örökké. Amen. Istenünket dicsőítsük a 611. számú dicséretünk eléneklésével, a szövegre is odafigyelve. Az Úr csodása működik, de útja rejte van.